Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszönjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal pápára látogatunk el az Eszterházi kastélyba, beszélgető partnerem pedig, aki mellettem ül, Boros Katalin, a kastélyt üzemeltető non-profit Kft.-nek a vezetője, valamint dr. Áldozó Tamás, pápaváros polgármestere. Tehát őket kérdezem először, hogy az Eszterházi kastély hogyan jött létre, és hogyan alakult benne kiállítás?
Köszöntöm én is sok szeretettel a hallgatókat. A pápai Eszterházi kastély története évszázadokra nyúlik vissza, és hogyha megengedik, akkor ezt gyorsan összefoglalnám. A kastély elődje egy középkori vár volt, és egy szerencsés házassággal került az Eszterházi család birtokába. Eszterházi Miklós második felesége, Nyári Krisztina volt, és az ő családjához tartozott a pápai birtok. Így lett aztán, vagy így kezdődött az Eszterháziak története pápám.
Ő a Fényes Miklós?
Nem. Eszterházi Miklós nádor, ő a család egyik ágának a megalapítója. Az ő fia volt, az egyik fia Eszterházi Pál nádor, és ő volt ennek a hercegi ágnak a megalapítója, akinek leszármazottja aztán Fényes Miklós is lett. De visszatérve a pápai kastélyhoz, miután véget ért a Rákóczi szabadságharc, ez a vár elveszítette az eredeti funkcióját, miszerint végvár volt, és ekkor született meg arról a döntés, hogy egy csodálatos barokk kastélye fogják átépíteni. Ekkor indultak meg a munkálatok úgy, hogy a szükségtelen falakat elbontatták, várárkokat betemették, de az igazán jelentős időszak az 1740 és 1780 közé tehető, akkor készült el a mai formájában a kastélyépület. Ami érdekes még benne, hogy a kastélyon belül, a nádor teremben van egy gyönyörű szép pápa látkép, ahol az is rajta van, hogy eredetileg milyen formába szerették volna megépíteni ezt a kastélyt. A kastélynak most egy szabálytalan U-alak formája van, de eredetileg lett volna egy negyedik szárny is ebben a kastélyban, az viszont nem épült meg. Ez pedig azért volt, mert a kastély akkori birtokosa Eszterházi Ferenc elhunytával az új birtokos Eszterházi Károly püspök inkább egyházi építkezéseknek szentelte a figyelmét, és így visszabontatta a negyedik szárnyat, amit akkor kezdtek el építeni, és ebben a formájában, ahogy most is látható, a kastély fejezte be, és ő inkább országszerte templomokat építetett, többek közt a pápán álló főtéri nagy templomot is. Aztán a család tulajdonában maradt ez a kastély hosszú évszázadokon keresztül. El kell mondani, hogy nem lakták állandóan ezt a kastélyt. Nem régóta tudom én is. Történész kollégánk dr. Nagyel István árulta el nekünk, hogy ezt a kastélyt befektetésnek építették. Hogyha eljönnek hozzánk és megnézik, akkor mindenkit le fog nyűgözni egy ilyen típusú befektetés. Évente néhány hetet, néhány hónapot töltött itt a család, egészen 1945-ig a család birtokában volt a kastély. A háborút követően nagyon hosszú ideig üresen állt, utána pedig városi intézmények voltak az épületen belül, volt ott óvoda, nagyon sokáig ott működött a városi könyvtár, a művelődési központnak voltak ott terei, ott működött a zeneiskola. Ez viszont azzal járt, hogy valahogy minden pápai kötődött mindentől kezdve ehhez az épülethez. Vagy oda járt óvodába, vagy oda járt zeneiskolába, vagy oda járt könyvtárba, vagy ahogy nagyon-nagyon régen én is oda járt nyelvtanfolyamra. Így aztán nagyon-nagyon személyes kötődése van a pápaiaknak ehhez az épülethez. A 90-es évek végén kezdődött meg az a típusú felújítás, amit aztán most sikerült lezárni. Kívülbelül teljesen megújulva fogadja április óta a látogatókat a kastély.
Mi adott lendületet, mi adta meg a lehetőséget annak, hogy újjáépítsék, hogy rendbe hozzák?
Gyakorlatilag már kezdetektől volt törekvés arra, hogy ez a kastélyépület megújuljon. Erről szerintem polgármester úr többet tudna nekünk mesélni.
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága volt a kastélynak a felügyelője, és nagyon elkötelezett szakemberek álltak mindig a kastély ügye mellett. Amikor nem volt pénz arra, hogy az életveszélyt elhárító beruházásokat is akár meg tudják tenni, azért a tervezéssel, programkészítéssel foglalkoztak, és 2001 környékén jutottunk el oda, hogy a tetőszerkezetet fel lehetett újítani, majd egy norvég pályázat segítségevel és később egy Európai Uniós pályázattal tudtunk a mai eredményeket elérni, de rögtön meg is jegyezzük azt, hogy az egész programnak a felénél tartunk körülbelül. Az Eszterházi kastély, a Pápán egy kastély épület együttes, ennek vannak további elemei, valamint hozzátartozik a várkert, belső várkert, és még van egy nagyon szép emblematikus rész, amit szeretnénk minél előbb megvalósítani, és Lázár János miniszter úr ígéretet is tett arra, hogy erre hamarosan segítséget kapunk, ez pedig a kastélynak a 19. században a Tülleriákból megvásárolt kapuja, ami a II. Világháború környékén tűnt el, de az ábrázolásokról hiánytalanul helyreállítható.
Most mi került a kastélyban? Mit lehet ott látni?
A kastélyban látogatóközpontot alakítottunk ki, és élményeket szeretnénk kínálni a látogatóinknak. Megidézzük a barokkort, hiszen ez egy gyönyörű szép barokk kastély, ami azt jelenti, hogy ahogy polgármester úr már említette, a norvég pályázati alappal megújult főúri interiőr terekbe tárlatvezetést kínálunk a látogatóinknak, méghozzá egy különleges tárlatvezetést, hiszen Eszterházy Ferenc és hitvese Pálffy Szidónia és udvartartása fogadja a látogatókat. Ebben a barokk világban kalauzolja szintén barokk ruhás tárlatvezetőnk a látogatókat, és mi azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sikeres ez a program, és szívesen jönnek erre a látogatók. Iskolás csoportoknak, családoknak, diákcsoportoknak kínáljuk a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, amelyek szintén a barokkort szeretnék egy kicsit közelebb vinni a fiatalokhoz. Ezek a programok is nagyon sikeresek, különösen azok a fajta foglalkozások, ahol maguknak, a gyerekeknek is barokk ruhákat kell viselniük. Aztán a kastély emeletén van még az időszaki kiállításunk, ami egy herendi porcelán kiállítás, de erről majd még akkor később beszélünk. A földszinten van egy kézműves birodalom, ahol a mézes kalács és a bombonkészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Az elkészült termékeket el is vihetik magukkal, de ez ritkán fordul elő, mert annyira frissek és finomak, hogy rögtön ott elfogy. Aztán van még egy különlegességünk, ami nem feltétlenül jellemző most Magyarországon kastélyokra, van egy játszóházunk gyerekeknek, és mellette pedig egy kiállító tér, ahol elkészült a kastély élethű mása legókockákból. És akkor ezt a kiállítást meg lehet tekinteni, mellette pedig a játszóházban a gyerekek aztán a saját fantáziájuk szerint olyan kastélyt, várat, vagy bármi mást építhetnek maguknak, amilyet szeretnének. A kastély nyugati szárnyán vannak az állandó tárlataink, 2 pápához fűződő híres és elismert képzőművész kiállítása, Nemcsics Antal színdinamikus színkutató professzor kiállítása és Ciráki Lajos festőművészé. A nyugati szárny emeletén pedig egy másik különlegesség van. Eredetileg nem volt a kastélyban, de miután a barokkorhoz köthető, és mi szívesen megidézzük és nyújtunk újabb élményt a látogatóinknak, egy barokk marionett színházban.
Elő is adnak itt marionett játékokat?
Ugye áprilisban nyitott a kastély, úgyhogy most tanulják a bábos kollégák azokat a kis pici darabokat, amelyeket egy önálló tárlatvezetés részeként aztán a látogatóink megtekinthetnek, úgyhogy igen, lesznek darabok is.
A művészeti kiállításokon mit lehet látni?
A művészeti kiállításainkhoz úgy próbálunk kedvet csinálni a látogatóinknak, hogy bármilyen programra egyet vesznek, arra automatikusan meghívjuk őket, mert mind Nemcsics Antal, mind Ciráki Lajos kiállítása nagyon érdekes és izgalmas, és mi szeretnénk, hogyha minél többen megnéznék. Nemcsics Antal gyakorlatilag az életművét foglalja össze ebben a pápai kiállításban. Látjuk is, hogy a látogatóinknak nagyon tetszenek a munkái, azok a tervek, amelyeket városok főterére, vagy éppen a budapesti reptérre készített, vagy akár egy pápai templomba is megcsodálhatók a munkái, illetve a kísérletezései a színekkel, a színek világába. Ez a kiállítás is egy kicsit interaktív, és bevonja a látogatót, hiszen vannak olyan installációk, amelyek akkor kelnek életre, amikor a látogató belép az adott terembe, és látjuk először a meghökkenést, aztán a csodálkozást, aztán az elismerést a látogatók arcán.
Ciráki Lajos kiállítása?
Ciráki Lajos kiállítása szintén egy összefoglaló Ciráki Lajos életművéből. Hosszú ideig Pápán élt, itt tanított. Még mindig vannak olyanok, akik emlékeznek rá, hogy itt volt. És hát az özvegyével egyeztettünk arról, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az ő életművének itt Pápán helye van. Az ő művészi pályája innen, ebből a városból indult el, és mi erre nagyon büszkék vagyunk.
Mielőtt tovább mennénk, egy kis zenét hallgatunk, és utána akkor háttérinformációt az Esterházy családról, akiknek a kastélya itt a központban áll. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat. Beszélgető partnereim Boros Katalin, a kastély üzemeltető non-profit Kft.-nek a vezetője, és dr. Áldozó Tamás, Pápavárosnak a polgármestere. És ott tartottunk, hogy Eszterházy kastély, amelyik a várnak az átalakításával jött létre. De valójában melyik Eszterházyak éltek itt, és mit tudunk róluk, mit tettek Pápavárosáért?
Az Eszterházy család kellően átláthatatlan, ismétlődő keresztnevekkel, különböző ágra szokott familiáris viszonyokkal. Azt tudni kell, hogy a pápai ág, az a ifjabb fraknói ág, az a grófi ág, amelyik különbözik a hercegitől, az idősebb fraknóitól, amelynek ugye a legemblematikusabb épülete Eszterházán található. A sok-sok Eszterházyból, aki elősorolható lenne a pápai kapcsolatai révén, mi leginkább a 18. században élt Eszterházyokat szoktuk emlegetni. Mi a 18. századot is nevezhetjük méltán nagy 18. századnak, hiszen a város felépítése, átépítése ebben az évszázadban történt. A történelem nem nagyon szerette ezt az évszázadot, mert semmilyen osztályharcos dolog nem történt benne, de ez az építkezéseknek volt az évszázada. Ekkor él pápán, vagy született pápán, vagy köthető pápához három Eszterházy fiú testvér, a három testvér pedig Eszterházy Ferenc, Eszterházy Károly és Eszterházy Miklós. Közülük Miklós az, aki a birodalomnak a szentpétervári nagyköveteként diplomata volt évtizedeken keresztül, és aki egy Szentpéterváról hazahozott porcelán alapján a szülőatya az úgynevezett Eszterházy mintának, amit a Herendi Porcelán Manufaktúra mai napig gyárt. Eszterházy Károly pápán kezdte el a papi hivatását, épített a pápai nagytemplomot, később Vácra került majd Egerben. Mi azt szoktuk mondani, hogy Eszterházy Károly egész életében egyetlen egy várost épített, de azt három részletbe. És az lett volna az igazi, hogyha a másik két részletet is pápán építi meg, mert akkor mindaz, ami ma Vácon és Egerben csodálattal tölti el a látogatókat, akkor ez egyben lenne nálunk. Egyébként a munka úgy is kezdődött, mert ha valaki ismeri a pápai főteret, akkor annak az feltűnik, hogy ez nem egy 30 ezeres városnak a főtere, ez egy sokkal nagyobb léptékű tér, csak hát aztán máshová koncentrált később a püspök úr. És Eszterházy Ferenc a harmadik, akinek az emlékéve van ma ebben az évben pápán, 300 éve született Eszterházy Ferenc, aki a 18. század egyik legnagyobb magyar főúra volt, az arisztokrácia egyik legnagyobb hatású alakja. Ő neki nagyon sok minden köthető a nevéhez. Először is az, hogy kor magyar miniszterelnöke volt az udvarban, a magyar ügyeknek a kamarása, az első pápai miniszterelnök, azt is mondhatnám. Később még volt kettő másik. Az Eszterházy Ferenc alapította többek között az első világi alapítású magyarországi árvaházat, a porosz háborúban meghalt magyar katonák árváinak a felnevelésére. Alapított mezőgazdasági iskolát, pápán ő hozta létre, ő alapította ma is máig működő kórházat, részt vett a városba több más épületnek a kialakításában is. Ő vásárolta, alakított át azt az épületet, amely mai napig Magyarország bécsi nagykövetségének, vagy magyar nagykövetségnek ad helyet Bécsben, és nagyon közeli kapcsolatbarátság fűzte Lotaringiai Ferenchez Mária Terézia férjéhez, és amiről még nevezetes volt a 18. századi Bécsben, azok a gálás kalandjai voltak. Őneki Kinkin volt a beceneve, és néhány évvel ezelőtt a bécsi operabálban felszolgált pezsgőnek ugyancsak Kinkin volt a neve rávaló emlékezésül, tehát ezekre a gálás kalandokra mai napig a bécsi körökben még emlékeznek.
Milyen kalandokról van itt szó?
Hát én azt gondolom, hogy a 18. század kellően füllet volt ahhoz, hogy a legmerészebb fantáziának is legyen némi valóság alapja, úgyhogy én ezt inkább a hallgatókra bízom, hogy Eszterházy Ferenchez mit kötnének.
Visszatérve a kastélyra. Tehát ő volt az, aki a terveket készítette, és akinek a tervei végül is nem valósultak meg, mert korábban elhalálozott.
Eszterházy Ferenc inkább egy más koncepciót képviselhetett, mint aztán Eszterházy Károly. Nem hiszem, hogy nagy vita volt egyébként a családtagok között. Számtalan kastélyuk volt Dunántúlon és a mai felvidéken. Nagyon sok fele volt energiájuk a tevékenységük kifejtésére, de valóban egy más koncepció alapján készült el a kastély, ami azonban nagyon sok minden más is tartozik még. Az előbb említettem például a várkertet, amely egy lecsapolt tóhelyén található. Ugye pápa az úgy nézett ki, mint ahogy Tatát lehet ma látni, egy ugyanolyan nagy tó volt pápa mellett is, csak ott lecsapolták nálunk. Egy kert épült, egy angol park épült a helyére, és ebben az angol parkban található például az ország legvastagabb törzsi platányai, azokból talán az első 10-ből 6, de a legvastagabb törzsi Magyarországon élő fa is ebben a várkertben található. Lehet, hogy mi ezt ügyetlenül mondjuk el, de máshol egész látogató programot tudnak szervezni egy-egy ilyen természeti csodára, úgyhogy ha valaki pápájára, akkor ezt a legvastagabb törzsi platánt, ez több mint 10 méter egyébként, ezt szerintem szintén nézze meg, mert érdemes.
És mekkora egyébként a kert, és milyen növényeket? Tehát arborétum jellege volt, voltak különleges növények, vagy az összkép volt az, ami igazán izgalmas?
Sajnos van egy cezúra a második világháború. Második világháború előtt pálmafáktól kezdve nagyon sok növény ritkaság is volt, és állatok is voltak. Be volt kerítve, de látogatható volt már akkor is. Most az a célunk, hogy ezt a fajta környezetet valahogyan megpróbáljuk visszaállítani, és készülnek a tervek arra nézve, hogy ismét egy méltó kastélypark, és egyben a városnak az egyik rekreációs központja lehessen ez a park.
Akkor most térjünk vissza a kastély épületébe belülre. Ott hallottuk, hogy van több kiállítás is, illetőleg, hogy ezeket a kiállításokat korabeli barokk öltözetben beöltözött tárlatvezetők mutatják be. Hogyan zajlik egy ilyen bemutatás?
A tárlatvezetéseink fél óránként indulnak, és a csoportok ezt a vezetést a vetítőtermünkben kezdik. A vetítőteremben bemutatunk nekik egy kis filmet, választhatnak a látogatók, vagy magának az Esterházy családnak a történetét ismerhetik meg, vagy pedig a már említett Esterházy Miklós nádor történetét, hiszen az is nagyon izgalmas, hogy egy középnemesi családból származó fiatalemberből, hogy lesz egy életút alatt Magyarország egyik legbefolyásosabb politikusa, Magyarország nádora. Ezek után a vezetés a kastély kápolnájában folytatódik. A kastély kápolnáját 91-ben újítatta fel, akkor még az önkormányzat és ezért Európa Nostra díjat is kapott. Gyönyörű szép barokk kápolna, aminek a különlegessége, hogy amellett, hogy a tárlatvezetésken a látogatóink megtekinthetik, felszentelt kápolna, tehát katolikus egyházi szertartásokat, illetve ökumenikus egyházi szertartásokat lehet itt tartani. Volt már itt szentmise, volt már itt esküvő, és a jövő héten meg lesz az első keresztelőnk is majd. Aztán a tárlatvezetés ezekben a főúri interiőr terekben folytatódik, ahol a látogatóink bepillanthatnak a barokk hétköznapokba. A tárlatvezetőink mindig udvariasan felkérik a látogatókat, hogyha lehet, akkor az udvartartás életét ne zavarják. Mindent meg lehet nézni mellettük, körülöttük, de ne zavarják a család hétköznapjait, mindennapjait, hiszen itt a barokk hétköznapok megelevenítése úgy történik, hogy láthatják, ahogy a családtagok például sakkoznak, zenélnek, teáznak, tehát tényleg itt kicsit be lehet pillantani abba, hogy vajon milyen lehetett az élet ebben a kastélyban a barokk korban.
És maguk a látogatók szintén felpróbálhatnak korabeli ruhákat?
Hát igen, érdemes a látogatást aztán megörökíteni egy saját barokkruhás fotóval. Nagyon szép barokkruháink vannak bent a kastélyban. Ezeket a ruhákat fel lehet ölteni, és akkor ezzel az úgynevezett Greenbox technológiával egy olyan képet tudunk a látogatónak emlékbe adni, ahol a kastély legdíszesebb terme a nádorterem a háttér, és előtte pedig ott van a látogató gyönyörű szép barokkruhában. Nagyon tetszik a vendégeinknek ez a program, és vannak, akik nagyon nehezen veszik le aztán ezeket a barokkruhákat.
Másfajta rendezvények mik találhatók még a kastélyban, illetőleg a múzeumok éjszakájára? Hogyan készül a kastély?
Igen, a múzeumok éjszakájára úgy készülünk, hogy egyrészt kedvezménnyel látogathatók a programjaink, másrészt meghívtuk a város kamarazenekarát, és ők a nádor teremben adnak egy koncertet, illetve a Veszprémi Színház színészei már az átadás, meghívott vendégművészek már az átadás napján, áprilisban előadtak egy nagyon érdekes színdarabot, ahol ütköztetik a barokkort a jelenkorral. Ez egy nagyon vidám darab, nagyon szép musical betétekkel. Ezt szeretnénk megismételten a látogatóinknak előadni, illetve tavaly, amikor az épület még csak úgy nagyjából volt készen, de a kastély udvara már teljesen elkészült és gyönyörű szép volt, hagyományteremtő szándékkal elindítottuk a Nyáresték az Esterházy Kastély udvarán című rendezvényünket. Ez augusztusban van, itt gyakorlatilag 10 nap alatt 5 előadásra hívjuk a látogatókat a legkülönbözőbb műfajokba. Ilyenkor felállítunk egy 1000 fős mobil lelátót, egy szép nagy színpadot, és a musicaltől a színdarabon át zenés-táncos darabokat, konnyűzenei koncertet, egy ilyen vegyes felvágottat kínálunk a látogatóinknak, és ezzel is megpróbáljuk egy kicsit élénkíteni a kastély körüli életet.
Honnan érkeznek ezek a látogatók?
Elkezdtük vezetni a statisztikákat, és nagyon meglepődtem azon, hogy noha csak április közepén nyitottunk ki, az ország minden tájáról érkeznek a látogatók, illetve nagyon sok látogatónk van külföldről is. Szerencsénk van abban, hogy pápai mindenhol van a világon, és azért eléggé gyorsan híre ment annak, hogy ez a kastély megújult és újra látogatható. Nagyon sokan, akik hazalátogatnak, eljönnek ide, illetve akik az országon belül máshol laknak, ők is jönnek és rögtön látni akarják, hogy milyen a kastély, de tényleg Szegedtől Sopronig mindenhonnan voltak már látogatóink.
És a város életében mennyire tölt be központi szerepet?
Hát a kastély egy emblematikus épület, minden pápai hétköznapjainak a része, hiszen elmegy előtte. Úgyhogy megvan a súlya, megvan a helye az életünkben, sőt, hát ugye beszéltünk róla, hogy korábban könyvtár volt, zeneiskola volt, óvoda volt, tényleg kötődünk hozzá. Még amit elmondanék hozzá, hogy pápán az Esterházy kastélyban legalább 12 nyelven igyekszünk köszönteni a látogatókat. Ez azért van, mert pápán egy olyan katonai program működik a repülőtéren, amelyben 12 résztvevő nemzet van. Ennek a nemzetnek a katonái családtagjai azok 2-3 évente cserélődnek, nagyon sok felel viszik a városnak a hírét, és nagyon sokan vissza is jönnek, ez több száz családot jelent egyébként évente. A másik köre pedig a látogatóinknak német nyelvterületről érkezik, Ausztriából és Németországból. Egy növekvő osztrák-német beutazó turizmus van pápán. Pápai termál kempinget a szakma 2014-ben Európa 5. legjobb kempingének minősítette. Ez önmagában olyan minőségbiztosítás jelent a kempinges, lakóautós turizmus számára, ami nagyon messzire elhozza pápára a látogatókat, és mi ráadásul az osztrák és a német közönség számára az Esterházy és a barokk az nagyon könnyen értelmezhető, emészhető, hiszen még akár ismereteik is vannak mindenről.
És ők hogy viszonyulnak a kastélyhoz, illetőleg ehhez a fajta bemutatási módhoz, tehát az arisztokratikus hétköznapnak a látványához, érzékeléséhez?
Meglepődnek. Az első az tényleg az a rácsodálkozás, a meglepetés, és volt már olyan vendégkönyvi bejegyzésünk is, az nagyon tetszett, hogy az első pillanatban, amikor megmozdult a bábú, akkor majdnem elájultam. Tehát akkor tudatosodott a látogatóban, hogy ő tényleg a barokk hétköznapok részese lehet, és azok ott bent nem bábuk, hanem húsvér emberek, akik igenis Esterházy Ferenc és Pálffy Szidónia udvartartását szeretnék megjeleníteni. És aztán tényleg a vendégkönyvi bejegyzésekből azt kapjuk vissza, amit mi el szeretnénk élni. Elmondják, hogy hatalmas élmény volt, hogy nagyon jól érezték magukat, és hogy másoknak is ajánlani fogják ezt a fajta programot. És hogyha egy kicsit elbeszélgetünk a látogatóinkkal, azt is észrevesszük, hogy nagyon sok mindent megjegyeznek arról, amit a vezetésen hallottak, úgy, hogy egy kicsit könnyedebben, közérthetőbben meséljük el nekik ennek a kastélynak és ennek a nagyszerű családnak a történetét.
Hogyan jött az ötlet, hogy ilyen kiállítást rendezzenek?
Mi szegények vagyunk butorokba, tükrökbe, amiben más kastélyok gazdagok. Ugyanakkor egy olyan élményt szeretnénk nyújtani, olyan terméket akarunk adni, ami többször is elfogyasztható. Ha én egy butor kollekciót egyszer megnézek, akkor legfeljebb felfrissítem 10-20 év múlva az akkori látványt. Míg ezzel az élő kastély programmal évente tudjuk változtatni a játékot, mindig egy másik színdarabot tudunk mutatni, amit visszatérve évről évre érdemes újra és újra megnézni, és számítunk is, ahogy visszatérnek hozzá a vendégeink.
Hát akkor ezzel zárjuk a műsornak ezt a részét, tehát aki csak tud, itt a nyár, érdemes ellátogatni pápára, sok látnivaló van ott, többféle múzeum is, és most az Esterházy Látogatóközpont is ezekhez csatlakozott, és különleges kínálatával vár mindenkit. Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Mihály arkangyal, Isten hadnagya, Krisztusnak választott erős bajnoka, kinek győzedelmes felelős. egyedül van ám, ki az Isten hűsége mellé állam, pártos ellenségével szembeszállam, nagy diadalmas nyereséggel járám, de az angyalok közt legelső lettél, aki urad mellett zászlót emeltél, igazság oltalmáért fegyvert öttél, és mindenek felett hírt, nevet nyertél, mert te rád bízatott az Úr Istentől, egész keresztjén nép minden estől. Oltalmazd meg a sok veszedelemtől, az ördögnek feltámadt erejétől. Te légy a baj vívóknak illes kardja, ki a kedély ördög nyakát megrontja, a félelmeseknek ügyét forgatja, és erőtlenségekben igazgatja. Bátorítsad mi félelmes szívünket, erősítsed lelki harcon kezünket, vezéreljed jó életünket, hogy nyerhessük meg mi itt vességünket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Ismét a múzeumok majálisára térünk vissza, még néhány eddig el nem hangzott riportot fognak hallani, és egyúttal szeretnénk fölhívni a figyelmet ezzel a riportsorozattal a múzeumok éjszakájára, amelyik most szombaton jön, és amelyikben nagyon sokféle izgalmas programmal várják a múzeumok a látogatókat, ezúttal nem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a kertjében, hanem saját intézményben, és saját programokkal, egész estét betöltő programokkal.
Hogy vigyázz a kezedre, akkor kicsiket ütögetünk, nem nagyot, a szemünkre vigyázunk, hogy bele ne menjen, és látod, hogy rágja le? Mindig ott kell ütni, azonnál a résznél, ahol a legjobban kijár. Látod? Jó, gyere, próbáld meg. Kezedre nagyon vigyázz. Fogjam neked? Jó, de nem nagyot ütünk, nem egy nagyot ütünk, sok kicsit ütünk. Gyere. Persze. Na, megy még, azért kicsit nagyobbat. Jó. Na, jön ám. Jön ám. De most ne ezt nézd, azt nézd. Hova jussz? Na, ez jó lesz. Az úgy jó lesz. Jó lesz, gyere. Jöhet, jöhet. Nem túl nagy. Nehéz? Nem nehéz. Na, akkor kopogtassad.
Ezekkel mi lesz?
Ne, gyere még.
Megpróbálhatja ezekkel, András?
Egy igazi kalapács.
Igazi kalapács.
Szeretnék.
Na, gyere.
Sosztelics Otto Szombathelyről, az Ízom Szaverienzer Régészeti Műhely és Tárház szakmai vezetője. Hát ide igazándiból rengeteg kiadványt, rengeteg műtárgymásolatot hoztunk. Magunk is ugye római ruhába próbáljuk meg népszerűsíteni ezeket a dolgokat. Mindig a kézműves foglalkozások a legnépszerűbbek. Tekintettel arra, hogy mi egyiptomi kultúrával is foglalkozunk, uséptiket, illetve skarabeuszokat lehetett festeni, illetve papírból az Ízom makettjét építhették meg a gyerekek. A másik pedig, ami most itt folyik, az a római kőfaragás. Rómaihoz hasonló rekonstruált szerszámokkal dolgoznak a gyerekek, persze puha mészkővel, és hát a különféle szerszámok használatát próbáljuk nekik elmagyarázni. Hát vannak visszatérőek, voltak például ma reggel, már itt állt nyitáskor egy kisfiú, aki perelte, hogy de hát tavaly itt ő már vésett, és hol lehet itt akkor megint, hol vannak a kövek. Nagyon örülünk neki, hogy a standunk ennyire népszerű, és hát tényleg ilyen és ehhez hasonló foglalkozásokkal várjuk odahaza is. Hazai pályán természetesen sokkal nagyobb, sokkal szélesebb kínálattal, akár a ad-hoc jelleggel betérőket, de még jobban szeretjük azokat a bejelentkezett csoportokat, akik gyermekfoglalkozásokat, muzeumpedagógiai foglalkozásokat rendelnek, hiszen a kínálatunkban legalább 8-10 olyan tematikus foglalkozás van, amely az egyiptomitól kezdve a késő antik időszakig ennek a hatalmas térben és időbeni dolognak szinte valamennyi spektrumát átöleli, és ezzel próbáljuk meg népszerű, élményszerű formában az antik kultúrát, az ókori ember életét megismertetni a gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt. Hát jelen pillanatban Izis Szavári otthona állandó kiállításunk látható. Hétfőtől a jelenleg még működő időszaki kiállításunkat, ez az Egyiptommal határos Szudán néprajzát, tárgyi örökségét megörökítő fotókiállítás volt. Ez jelenleg bontásra kerül, és rögtön neki is fogunk állni a Textilek a Holtak Birodalmából időszaki kiállításunkra, amelyben a Szépművészeti Múzeumban lévő mumiai leletek textileit, textilamuletjeit, halott illepleit lehet látni. Emellett ugyancsak szenzáció számba megy az az eddig még soha nem látott, itt Pannóniában, Hetény-pusztán előkerült római selyem és aranytextil szövetek, amelyeket 30 évvel ezelőtt találtunk meg, magam is diákként dolgoztam ezen az ásatáson, illetve térben Egyiptomhoz, korban a római korhoz kötődően pedig az Iparművészeti Múzeum kopt textilanyagából a 4., 7., 8. századig terjedő időszaknak a fantasztikus szőtteseit lehet majd Szombathelyen egészen az ősz végéig megtekinteni.
Hásvölgyi Virág vagyok, múzeumpedagógus a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumból, ahol jelenleg a Baktai Ervin emlékezete kiállítás látható Indológus Indián címmel, és a majális két napján Baktai legkedveltebb karakterére, az indián főnökre reagáltunk, és indián típusú, stílusú, kézműves foglalkozásokkal váltuk az érdeklődőket.
Mennyire érdeklődtek, és ki?
Borzasztóan sokan érdeklődtek, és mivel egységcsomagokat készítettünk, én így le tudom számolni, hogy hány fő vett részt, úgyhogy több mint 200, inkább 300-hoz van közel a résztvevőknek a száma. Elsősorban gyerekek, de voltak olyan típusú foglalkozások, amik a felnőtteket is érdekelték.
Jó napot kívánok, Lovas Dórának hívnak, a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógusa vagyok, és a mi sátrunkban többféle játékot lehetett kipróbálni, amelyekkel a kedvenc műtárgyainkhoz lehetett közelebb kerülni. Volt Viktor Vazarelli művei által ihletett puzzle, kirakó, és hozzá egyfajta kérdezfelelek is társult. Akkor volt a szépművészeti gyűjteményhez kapcsolódóan képekről elcsatangolt állatokat kellett megkeresni, illetve Margareta Teresa infánsnőnek és Don Baltazar Carlos infánsnak kellett ruhát tervezni, hát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy lapra lehetett ruhát ragaszgatni papírokból mindenféle kisebb-nagyobb anyagokkal kiegészítve. Akkor volt egy olyan játékunk, ahol a Magyar Nemzeti Galériának néhány remek művéről hiányzott valami, vagy módosítottunk rajta valamit, és akkor meg kellett találni három lehetséges verzióból a helyes megoldást, és akkor lehetett még kismadárkát hajtogatni origamizva, ami a csibási kiállításhoz, a kínai kiállításhoz kapcsolódott, és fotózkodni lehetett még nálunk a néhány festményről származó hölgyekkel, úgyhogy nagyjából ennyi, és lehetett még színezni, igen, volt színezős feladatunk is, úgyhogy nagyon sokféle játékot lehetett kipróbálni, és akkor a kolléganőm pedig a kiállításokra, a Nemzeti Galéria új kiállításairól fog beszélni.
Kós Nikolett vagyok, jó napot kívánok, Magyar Nemzeti Galériából, múzeumpedagógiai osztály. Két jelentősebb időszaki kiállításunk van, két jelentős. Csípánysi, ez egy kínai festőművész kiállítása, illetve a Sors és jelkép, ez pedig ugye erdélyi magyar képzőművészetet mutatja be, 1920-tól 1990-ig. Mind a kettő a maga nemében egy egyedülálló kiállítás, tehát Csípánysinak a művei, így ez a 110 kép, ez most így itt látható először, de a Pekingi Nemzeti Akadémia adta ezt így kölcsön nekünk, illetve a Sors és jelkép című kiállításunk pedig az erdélyi művészetről ad egy olyan képet, amit még eddig nem igaz lehetett látni ilyen összefogóan és ilyen egységesen. A Sors és jelkép az augusztus 23-áig, már megnyílt, április 24-től volt látható. A természet igézete pedig, a Csípánysi, az június 28-áig, amelyik szintén áprilisban nyílt, 24-én.
Jó napot kívánok, Sós Mari vagyok. Döbröntéről jöttem. Igazán a Veszprém megyei várkapitányságot képviselem. Ide a várkapitánysághoz 8 vár tartozik. Csesznek, Csobánc, Döbrönte, Nagyvázson, Somló, Sümeg, Szigliget és Várpalota. Élővé tesszük a várakat, tehát tulajdonképpen olyan hagyományőrző programokat, koncerteket, bemutatókat, kézműves vásárokat rendeznek, ami az adott korhoz kapcsolódik. Mi most itt egy lovagi játszóházat hoztunk, ami azt jelenti, hogy ilyen 7 próbás állomásokon mennek végig a gyerekek. Először is kapnak egy ilyen útlevelet, ahol a címerüket kellene megtervezni. Így egy kicsit a címertannal és heraldikával megismerkedhetnek. Akkor várat építhetnek, ez tulajdonképpen egy összerakható puzzle vár, hogy hogy nézhettek ki a várak, és akkor azért még pluszpont jár, hogyha ha meg is tudják mutatni, hogy a mostani várak, ami között ugye van romos is, de hogy melyik az. Van ágyúzás is, tehát tulajdonképpen a várat le is kell rombolni, tehát olyan játékunk is van. Akkor van ilyen címerpárosító, illetve hogy a várakhoz kapcsolódó híres ember, vagy hős, vagy várkapitányt kell ugyanígy párosítani. Akkor ilyen papírmerítő műhelyet is hoztunk, tehát hogy az oklevelet, ha elkészítik, azt hogyan is kell csinálni, illetve a lovagokhoz egy ló is tartozott, tehát tulajdonképpen a lószerszámként kötelet vernek, tehát ezt is lehet csinálniuk. De kardélre hányást is lehet választani, tehát attól függ, hogy mit szeretnének, ezt az ügyességi játékot is. És mindez, ha megszerezik a 7 pecsétet, ha végigmennek ezeken az állomásokon, ezt természetesen zsolddal jutalmazzuk, Szent László pénzt hoztunk, tehát ez milliókat ér, még ha nem is forintba, de években mindenképpen, mert ez egy egysejtűnek a megmaradt váza tulajdonképpen, amihez Szent László mondája kapcsolódik, hogy ő ezt kővé változtatta. Hát körülbelül ezzel tudnak itt megismerkedni a Veszprém megyei várkapitányság sátránál az ide látogatók. Van egy matricagyűjtő füzet, amit most be tudunk mutatni, tehát a várkapitányságok gondoltak arra, hogy aki végig látogatja a várakat, az ott helyben, ha nyitva van a vár, akkor megnézheti a várakat, megveheti a matricát, van egy ilyen pecsétgyűjtő útvonal is, tehát ezek a várak mindig nyitva vannak. Mi most elhoztuk, hogy mikor vannak olyan programok a várakban, amikor fegyver és viseletbemutatókat tartanak, tulajdonképpen mindenféle odalátogatóknak szóló élményt meg tudnak mutatni a várkapitányok, szállás, étkezést, hol lehet, csoportfoglalkozásokat, mit tudnak megajánlani, tehát mindenki keresse a várkapitányságot, azon belül megtalálja külön is a várakat.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért műsorunk, búcsúzunk, még egyszer fölhívjuk figyelmüket a múzeumok éjszakájára, tehát szombaton este a múzeumok várják Önöket, a BKV pedig Budapesten körjáratot indít egyik múzeumtól a másikig. Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.